Immáron nap felvirradván, kérjük az Istent minnyájan, hogy ezen az egész napon bajtól minket oltalmazzon. Nyelvünket megtartóztassa, és a bűnre ne bocsássa. Szemeinket betakarja, gonoszra nézni ne hagyja. Szíveink tiszták legyenek, gonosz bűnt be ne vegyenek. Kevéséget gyűlöljenek, tobzódást ne szeressenek. Hogy mikor a nap lenyugszik, és az éjbe alkonyodik, mi egészen tiszták legyünk, és őt vígan dicsérhessük. Dicséret légyen atyának, és egyetlen egy fiának, és a mi vigasztalunknak, kitől minden jók származnak. Amen.
Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad. Emlékezetessé tette csodáit, kegyelmes és irgalmas az Úr. Kezének munkái igazak és jogosak. Rendelkezései maradandóak. Gondoskodott népe megváltásáról, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes az ő neve.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálás szívvel állunk meg előtted a mai ünnepen. Neked köszönjük, hogy gimnáziumunk az elmúlt hónapok kitartó munkája nyomán megújulhatott. Hálát adunk neked jelenlétedért, hogy a legnehezebb időszakokban sem hagytál magunkra minket. Kérünk, jöjj közel hozzánk, hadd éljük át testvéri közösségben, hogy te vagy a mi oltalmunk, erős várunk, szabadító Istenünk. Amen.
Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úrban, öröm ünnepünk van ma, mert Isten kegyelméből felszentelhetjük megújult iskolánkat. Pál apostol mondja, hogy Isten igéje és az imádság szenteli meg Isten ajándékait. Ezért most hallgassuk meg Isten igéjét, majd könyörögjünk, hogy ő szentelje meg kegyelmes jelenlétével iskolánkat, amelynek oktató-nevelő munkáját az ő kezébe tesszük le.
Hallgassátok meg az iskola szentelési ünnepre választott igét Pál apostol leveléből. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagy házban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem fa és cserép edények is, amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.
Hallgassátok meg az iskola szentelési ünnep evangéliumát, mert az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Mit gondoltok? Ha egy embernek 100 juha van, és eltévedt közülük egy, nem hagyja-e ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? Ha azután megtalálja, bizony mondom néktek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is a kicsinyek közül. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét.
Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, helyünkről fölállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Te hozzád emelem, én szemeimet, Uram Isten, Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben dicsőséges vala, most és mindörökkön örökké úgy vigyen.
Te hozzád emelem, én meg ne szégyenüljek, sem ne vessenek engem az én ellenségeim, mert bizony minden népek kik
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen.
hallgassa meg az ünneplő keresztény gyülekezet Isten igéjét, amint megírva találjuk a Máté írása szerinti evangélium 21. részében, az első verstől a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek levő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarat csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, kedves diákok, kedves tanárok, kedves ünneplők! A felolvasott ige ismerősen cseng azok fülében, akik az elmúlt vasárnap, advent első vasárnapján istentiszteleten voltak, evangélikus istentiszteleten, hiszen evangélikus egyházunk rendje szerint ez a Máté evangéliumából felolvasott szakasz szolgált az igehirdetés alapigéjéül szerte az országban, evangélikus templomokban. Most nem olvastam föl az egész igét. Tudatosan nem, és nem fogom megismételni azt a prédikációt, amit vasárnap tartottam, tudatosan nem. Abba hagytam az ige olvasását, nem azért, mert elfáradt a szemem, vagy elfelejtettem lapozni a Bibliában, hanem azért, mert ennél a mondatnál szeretnék megállni, és ezt a mondatot, vagy ha úgy tetszik, csupán fél mondatot szeretném a szívetekre helyezni, kedves diákok, kedves tanárok, kedves ünneplő gyülekezet. Ez a fél mondat pedig így hangzik: az Úrnak van szüksége rád. Igen, az összefüggésben persze ez egy szamárra hangzik el. Nem szeretnék itt szamarokat látni, ma már az iskolában nincsenek szamárpadok, hál' Istennek, nincsen az a megszégyenítés, mint egykor volt, hogy akik rosszul tanultak, vagy lustácskák voltak, vagy elkéstek, azokat hátra ültették a szamárpadba. Talán szamárfülek még vannak, nem tudom, úgy hívják-e nálatok azt a gyűrődést a füzeten, vagy a könyv sarkán, ami azért bizony az én gyerekeimnél előfordul, és azért nem korholom őket, mert emlékszem rá, hogy az én életemben is előfordult, hogy nem mindig vasaltam kellőképpen ki a füzeteket és a könyveket, hanem bizony azok gyakran összegyűrődtek, szamárfülek voltak, de ez inkább a használat következtében történt. Minden esetre ebben az igében szamárról van szó, pontosabban a szamarokról, de nem azért, hogy Jézus követői legyenek ezek a szamarak, hanem azért, hogy beszámoljon az evangélista arról, hogy bizony mindenki meghallhatja ezt az igét, hogy az Úrnak van szüksége rá. Az a két tanítvány, akit előre küld Jézus, mielőtt Jeruzsálembe, a fővárosba érkezik, virágvasárnap, ahová bevonult, és ahol aztán ismerjük a történetet, hozsánnázó, újjongó tömeg fogadja, ahol halleluját és hozsánnát énekeltek, pálmaágakat lengettek, az emberek a felső ruháikat az útra terítették, és azt kiáltották, hogy áldott a király, aki az Úr nevében jön. Nos, két tanítvány előre ment, hogy előkészítse ezt az ünnepet. És Jézus nekik mondta, hogy találtok majd ott egy szamarat, csikójával együtt, hozzátok ide. És ha bárki akadékoskodna, azt mondaná, hogy miért viszitek ezt el, nem a tietek, akkor nagyon egyszerűen mondjátok, az Úrnak van szüksége rájuk. Jézus fel tudja használni ezeket a szamarakat is, Jézus fel tudja használni mindazokat, akik ott vannak a környezetében, és nem is gondolják, nem is tudják, hogy életüknek egy bizonyos pontján szinte főszereplők lehetnek. Mert ez az a szamár csikójával együtt, aki aztán szépen bevonul a Bibliába, aki aztán bevonul az egyház történelembe, hiszen a virágvasárnapi jelenetet ma már el sem tudnánk képzelni szamár nélkül, Jézus szamárháton ül. De nem lefokozza, lebecsüli ezt a szamarat, ellenkezőleg felemeli és megbecsüli. Hiszen azt akarja ezzel kifejezésre juttatni, hogy ő úgy vonul be Jeruzsálembe, mint egy alázatos király. Nagyon sokan bevonultak Jeruzsálembe évszázadok alatt, nagyon sokan a hódítók közé tartoztak különböző korszakokban,
akik mind-mind kötelességüknek érezték, hogy Jeruzsálemet leigázzák, meghódítsák. Egy könyvben a szerző Rapcsányi László, a 90-es évek ünnepelt újságírója Jeruzsálem című könyvében össze is foglalta, hogy ki mindenki vonult be Jeruzsálembe különböző történelmi korokban. Krisztus előtt 701-ben Szanherib, Asszíria királya, majd 597-ben Nabukodonozor, babilóniai királya, aztán 63-ban Pompeius, római hadvezér vonult be Jeruzsálembe azért, hogy feldújja a szent várost, lerombolja annak épületeit. Mert Krisztus után 70-ben Titus hadvezér, a későbbi császár, aztán nem sokkal később a perzsa uralkodó, második Koszró, aztán jöttek a mohamedánok, 638-ban Omár kalifa, majd 1517-ben első Szulejmán, oszmán török uralkodó vonult be Jeruzsálembe. A 20. században is történtek ilyen bevonulások és hódítások. 1917-ben Allenby brit hadvezér, 1967-ben pedig izraeli csapatok, agresszorok foglalták el az óvárost, Jeruzsálem óvárosát. Nem történelem órát szeretnék most tartani, de azért idéztem föl évszámokkal és nevekkel ezeket a hadvezéreket és ezeket a hódítókat, hogy lássátok, hogy különböző korokban Jeruzsálembe milyen sokan vonultak be, és kivétel nélkül a hódításnak, a leigázásnak, az uralkodásnak és a rombolásnak a szándékával. Ezzel szemben Jézus hogyan vonult be? Szamárháton. Szamárháton, mert ő alázatos volt. Mert ő azt akarta kifejezésre juttatni, hogy nem uralkodni és nem hódítani akar, hanem ő szeretettel, szelíd szóval, meggyőzéssel, empátiával, odafigyeléssel akar az emberek közelében lenni, meghívja őket a vele való közösségre, fölkínálja nekik az Isten országának az evangéliumát, és fölkínálja nekik a megtérés lehetőségét. És szeretné persze, ha ezzel élnének, ott van közelükben, környezetükben, szeretné, hogyha minél többen megértenék ezt az üzenetet, hogy ő az alázatos király. Ezért küldte előre a követeit. Ezért szorgoskodott azon, hogy az ő szolgálatába álljanak minél többen, és ezért hirdette meg ezt az igét, hogy az Úrnak van szüksége rájuk. Igen, két követ ment előre. Két követ, hogy előkészítsék Jézusnak az útját. Hadd alkalmazzam ezt a két követ hasonlatot, vagy két követ utalást egészen gyakorlatiasan a mi helyzetünkre itt Nyíregyházán. Ez a két követ, akik előkészíthetik az Úrnak útját, egyrészt az iskola, az evangélikus oktatásügy, másrészt a gyülekezet, az evangélikus gyülekezetek közösségeit Nyíregyházán és környékén. A kettő együtt kell, hogy lépjen. A kettő együtt kell, hogy végezze ezt a szolgálatot. Mert Jézus közösen indítja el őket. Jézus közösen küldi el őket. Fontos az evangélikus oktatás. Az, hogy immár óvodától, általános iskolán keresztül, gimnáziumig, egyetemi jelenlétig, szakkollégiumon, kollégiumi jelenlétig jelen lehetünk az emberek között az evangélikus oktatással. Ez azt jelenti, hogy igyekszünk méltók lenni ahhoz a hagyományhoz, amely már biblikus gyökerű, hiszen Jézus tanította az övéit. Jézus a hitébresztés mellett mindig fontosnak érezte a tanítást. Ezért tartotta meg a hegyi beszédet, ezért tanított útközben, tópartján, hegyen, éjszaka is, ha kellett, mindig fontosnak érezte az emberek tanítását. Az, aki Jézus iskolájába járhatott, boldog ember volt, mert Jézustól megtanulta az emberséget, és Jézustól megtanulta az Isten titkát. És ebben a titokban maradhatott meg, ennek a titoknak a hordozója és továbbadója lehetett, ami felette nagy titok, és éppen ezért csak a hívő ember számára fejthető meg. Jézus így hívogatott a tanításán keresztül is a hitre, mert nála a hitébresztés, az evangelizáció, Isten országának közelségének a meghirdetése mindig együtt járt a tanítással, és a tanítás mindig hitébresztés volt. A kettőt nem állította szembe egymással. A fej és a szív, a hitvilág és a gondolkodás soha nem állt egymással ellentétben. Ennek nyomán mi is úgy szeretnénk tanítani evangélikus iskolákban, hogy ott ne legyen ellentétben a hit és a tudás. Ne gondolja valaki azt, hogy minél nagyobb lesz a tudása, minél inkább növekszik ismeretben, annál inkább visszaszorul majd a hite, vagy ellenkezőleg. Akkor, ha nő a hite, akkor a tudás zsugorodik, és egyre inkább felejtenie kell, vagy butulnia kell annak érdekében, hogy hinni tudjon tanítványként. Jézus azt szeretné, hogyha neki hívő és gondolkodó tanítványai lennének. Ezért van az evangélikus oktatásügy rendszere, ilyen biblikus alapokon, Jézusra és Pál apostolra építve. Mert Pál apostol is mindig a hitébresztést és a tanítást érezte fontosnak. Ezért írta leveleit, ezért adott házi feladatot a gyülekezeteknek. Mert újra és újra, amikor egy-egy házi táblát megfogalmazott, hogy hogyan éljenek a családban a szülők és a gyermekek, hogyan éljenek a szolgák és az urak, a férfiak és az asszonyok, akkor napi parancsot és házi feladatot adott nekik, és így tanítani akarta őket. Biblikus hagyomány ez, kedves testvéreim. De reformátori hagyomány is. Az evangélikus egyház, mint ennek az iskolarendszernek a fenntartója, Luther Mártonnak és Melanchthon Fülöpnek az örököse. Luther és Melanchthon egyaránt tanító ember volt. Igaz, hogy Luther lelkipásztor is volt, de lelkipásztorként is mindig fontosnak érezte a tanítást. Ezért írta meg a Kiskátét, hogy a családfő tanítsa a gyermekét. És fontosnak érezte az iskolarendszer fölépítése mellett az otthoni tanulásnak a lehetőségét, hogy a szülők teljesen csak elküldjék a gyerekeik az iskolába, hogy majd ott tanulnak valamit, otthon nem is kell velük foglalkozni, hanem azt hangsúlyozta, hogy a családfő nevelje otthon is, tanítsa otthon is a gyermekét, nevelje ismeretben és tanítsa Isten félelemre. Ezért fontos, mondom a jelenlevő családtagoknak, szülőknek, hogy ne érezze senki azt, hogy áthárítja az iskolára a tanítás és a nevelés felelősségét, és otthon már nem kellene foglalkozni a gyermekekkel. Fontos létkérdés, hogy otthon is megtapasztalja mindenki, hogyha az iskolában imádkoznak, akkor ezzel otthon sem kap ellentétes tanítást. Hogyha az iskolában igyekeznek a legjobbra tanítani, akkor az otthon is támogatják. És a szülői, családi támogatást is megkapja minden egyes diák óvodáskortól egyetemi létig menően. Luther és Melanchthon fontosnak érezte ennek a hálózatnak a kialakítását. Melanchthont úgy is nevezik, mint Präceptor Germaniae, Németország tanítómestere. Ő volt az, aki valóban megszervezte egész Németországra kiterjedően, sőt, tanítványain keresztül egész Európára, így Magyarországra is kiterjedően az evangélikus iskolarendszer hálózatát. Büszkék vagyunk Melanchthonra, és büszkék vagyunk Lutherre, de akkor lehetünk igazából az ő örököseik, hogyha mai viszonyok között tudunk alkalmazkodni az új feladatokhoz, az új elvárásokhoz, és úgy tudunk tanítani, és hitet ébreszteni, hogy a kettő nincsen ellentétben egymással. És a másik tanú, a másik követ, akit Jézus fel akar használni, az pedig a gyülekezet. Ismét mondom, a kettőt együtt bocsátja el. A kettőt együtt akarja felhasználni. Két követet, két küldöttet, két munkatársat küld előre. És ők nem dolgozhattak egymás ellen, hanem összefogva, válvetve kell, hogy fáradozzanak az Úr útjának a készítésén. És a másik követ az a gyülekezet. A jelenlevő lelkészekhez fordulok. Kérve kérlek titeket, szeretett lelkipásztor testvéreim, hogy tartsátok fontosnak az evangélikus iskola ügyet. Ne nyűgnek tekintsétek, ne egyszerűen megoldandó feladatnak tekintsétek, hanem ajándéknak és lehetőségnek, hogy vannak olyan szülők, és reménység szerint egyre nagyobb számban, akik úgy érzik, hogy a gyermekeiket evangélikus óvodába, evangélikus általános iskolába, evangélikus gimnáziumba, evangélikus szakkollégiumba, evangélikus kollégiumba küldik. És ebben támogassátok őket. Segítsetek jelenlétetekkel. Várjatok hívásra, de ha nincs hívás, akkor szinte hívás nélkül is kopogtassatok be, hogy itt vagytok, készen álltok arra, hogy evangéliumot hirdessetek, hogy vigasztaljatok, hogy lelkipásztori jelenléttel ott legyetek azok között, akinek az élete igényli, a sok-sok válsághelyzete igényli azt, hogy lelkészi segítséget kapjanak. És nem csak a diákok mellett, hanem a tanárok mellett is ott állhatok, testvérként és kollégaként. Taníthatjátok őket, és tanulhattok tőlük. Mert ők más tapasztalatokkal rendelkeznek, másokban képzettebbek, és nem szégyen, ha mi is tanulunk a tanároktól. És a tanároktól nem szégyen, ha tanulnak a lelkészektől, mert egymást erősíthetik, válvetve és összefogva. Tanári bibliakörök, imakörök, felcsendesedések, ilyenkor talán adventi időszakban különösen is fontos, hogy szerveződjenek. És ebben a lelkipásztorok szívesen nyújtanak segítséget. Szeretett testvéreim, az a két követ, akit Jézus előre küld, együtt kell, hogy dolgozzon. Az iskola és a gyülekezet. És mind a kettőre érvényes az, hogy meghirdethetik ezt a mondatot, az Úrnak van szüksége rád. És most hozzátok fordulok, kedves diákok, szeretném a szívetekre helyezni ezt a nagyon rövid, egyszerű mondatot. Az Úrnak, vagyis Jézusnak van szüksége rád. Ő szeretné, ha te a tanítványa lennél. Ő szeretné, ha te megértenéd az ő parancsát, hogy kövessétek őt, hogy figyeljetek az ő szavára. Ő szeretné, hogyha elfogadnátok Jézusnak a kinyújtott kezét, akkor, amikor olyan sok bizonytalanság van ebben a világban, annyiféle csábító szirénhang vonz titeket mindenfelé, és akkor ti azt tudjátok mondani, hogy minden kísértés közepette ti Jézus mellett szeretnétek maradni. Mert Jézus arról a szeretetről tanúskodik, amelyet ti is megéltek, amelyet ti is továbbadtok. Jézus a megbocsátásnak a szavát hirdeti akkor, amikor olyan sok a konok, megbocsátásra képtelen, szívtelen ember, és Jézus új távlatokat nyit akkor, amikor olyan sokan zsákutcába jutnak, és úgy érzik, hogy az életük egyetlen egy csőttömeg, nem lehet tovább menni. Higgyétek el, Jézust érdemes követni. Jézus nem véletlenül ajánlja föl, hogy az ő tanítványai lehettek. Ő meghív titeket a maga iskolájába. Ő azt mondja, hogy neki szüksége van rátok. Halljátok meg Jézusnak a szavát, aki ezt mondja, jöjjetek, kövessetek engem. Jöjjetek és vegyétek föl a kereszteteket, mert az én keresztem az gyönyörűséges. És aki az én tanítványom lesz, az nem bánja meg, mert értelmet kap az élete itt a földön, és egyszer csak az örökké valóság távlatai között találhatja magát, akkor, amikor itt a földön minden véges. Szeretett testvéreim, kedves diákok, Jézusnak van szüksége rátok. Nem egyszerűen a tanároknak kell, hogy a szavát kövessétek, azt is tegyétek meg. Nem egyszer csak a családban kell, hogy megéljétek a békét, azt is tegyétek meg. De törekedjetek arra, hogy Jézusnak a tanítványaiként éljétek az életeteket, mert neki van szüksége rátok. Őróla hallhattok, hiszem, hogy nem csak hittanórán, hanem ha észreveszitek a tanárotoknak a figyelmességét, a türelmét, akkor talán rájöttök arra, hogy az azért is van, mert ők is Jézus szeretnék követni. Ha észreveszitek a tanáraitoknak a hiteles életét, akkor az azért van, mert ők is megtapasztalták, hogy Jézusnak van szüksége rájuk. Advent van, ez a mai adventi időszak, azért is lehet különösen is ajándék a mi számunkra, mert a megújított iskolai épületet tudjuk megáldani, amely arra szolgál, hogy a körülmények még jobbak legyenek, azok a feltételek, amelyek eddig sokszor hiányoztak, azok most teljesedjenek, és úgy tudjatok tanulni, olyan környezetben tudjatok élni, amely méltó a 21. századhoz, és amely méltó az evangélikus egyházhoz. Fogadjátok örömmel ezt az új, megújított iskolai épületeteket, úgy tekintsetek erre, mint a sajátotokra, éppen ezért vigyázzatok rá nagyon, és tekintsétek ezt az iskolát lehetőségnek arra, hogy nem csak tanultok, hanem a hitben is erősödhettek, és meghallhatjátok ezt a hívást, nem csak most, advent első hetében, nem csak egy ilyen ünnepnapon, hanem minden egyes hétköznapon is, hogy jöjjetek utánam, mondja Jézus, legyetek az én követőim. Halljátok meg Jézus szavát, akinek szüksége van rátok. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézusunk, hogy előre küldted követeidet, hogy elkészítsék a te utadat. Köszönjük az evangélikus iskolarendszert, és köszönjük az evangélikus gyülekezetek hálózatát, hogy azok is a te érkezésed szolgálatában állhatnak. Add, hogy ezt alázattal, rád tekintve, téged képviselve tudják megvalósítani. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk, hogy a te tanítványaidként élni boldogabb lehet az életünk, és neked szükséged van mindannyiunkra. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.
Itt van Isten köztünk, járták őt imádni, hódolattal eljárni. Itt van a középen, minden csendre térve, ő előtte újon tétre. Az, aki hirdeti, hallja itt az igét, adja néki szívét. Itt van Isten köztünk, ők itt ilyen nappal, angyal sereged magasztal. Szent, szent, szent az Isten, nékinek elnek a mennyei fényes lelket. Hald, Úrunk, szózatunk, a mi semmiségek, áldozunk te néked.
Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, kedves diákok! Az imént Gál Blanka 8/5. Osztályos tanuló szolgálatát hallottuk, és köszönjük. Kedves vendégeink, őszinte tisztelettel és örömmel köszöntök mindenkit, aki ma eljött ide az evangélikus templomba, hogy velünk együtt ünnepelje a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium épületeinek megújulását, felújítását és a munkák befejezését. Külön szeretettel köszöntöm dr. Fabinyi Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspökét, köszöntöm Kámer György, országos irodaigazgató urat, Zsarnai Krisztián Esperes urat, dr. Kovács László Attila, nyíregyházi igazgatólelkészt, köszöntöm továbbá dr. Kozma Pétert, megyei kormánymegbízott urat, a Nyíregyháza megyei jogú város önkormányzatának képviseletében dr. Uri Attila alpolgármester urat. Köszöntöm a jelenlévő társegyházak képviselőit, a református, a görögkatolikus és a római egyház meghívott képviselőit. Köszöntöm továbbá a Hajdú-Szabolcs egyházmegye és a nyíregyházi egyházközség lelkészeit, valamint a gyülekezetek presbitériumának tagjait és képviselőit. Külön szeretettel köszöntöm a gimnázium igazgatótanácsának elnökét és a jelenlévő igazgatótanácstagokat, és úgy gondolom, hogy külön megérdemelt tisztelettel köszöntöm körünkben a Termoépgép Kft. Jelenlévő képviselőit, akik a generál kivitelezői voltak a felújításnak. Nagy örömünkre szolgál, hogy körünkben üdvözölhetjük a Székelykeresztúri Berde Mózes Gimnázium vezetőségét és tanárait. Köszöntöm az Evangélikus Oktatási Intézmények jelenlévő igazgatóit és kollégáit, az Alternatív Energiacentrum pályázatíró cég munkatársait, és köszöntöm Nyíregyháza város oktatási intézményeinek jelenlévő vezetőit is. Nagy tiszteletű püspök úr, tisztelt vendégek, kedves kollégák, kedves kossuthos diákok! Mi Minden alkalom ünnep lelkünknek, amikor itt összegyűlünk a nagy templomban. Ez a mai alkalom és ez az ünnep mégis különleges és egyedi. Különleges azért, mert nem a múltra emlékezünk ma, mert nem hagyományokat ápolunk, és nem a jövőbeni terveinkről szólunk. Ma az elmúlt 2 évben megtörtént és befejezéséhez érkezett események ünneplésére, azok végének a megünneplésére gyűltünk össze, és ezek a munkálatok, illetve ezek eredménye mindenki számára jól érzékelhető változás. A mai nappal történelmet írunk. Történelmet írunk, hiszen a több mint 200 éves Alma Mater megújulását, értékeit és eredetiségét megőrző megszépülését és fenntarthatóságát biztosító munkák befejezéséért adunk ma hálát, abban a meggyőződésben, abban a reményben, hogy felelősen gondolkodva újabb 100 évre adhat otthont ez az intézmény a jövőben a tanulni vágyó fiataloknak. Különleges és egyedi a mai ünnepi alkalom azért is, mert ez a mi ünnepünk. A fenntartó Magyarországi Evangélikus Egyház, a kivitelező Termoépgép Kft., a tervezők és műszaki ellenőrök, és természetesen a gimnázium közös ünnepe. Bár nem egészen így terveztük, de a megvalósításba a szakembereken kívül a tantestület és ti, kedves diákok is kivettétek a részeteket. Különösen az utolsó 3 hónapban nagyszerű példát mutattunk arra, hogy lehet tisztelni és segíteni egymás munkáját azzal is, hogy alkalmazkodunk egymáshoz. Azzal, hogy elfogadjuk, hogy a mindennapi életterünk nem szokványos és gyakran változó feltételek mellett valósul meg. Kedves diákok, ebben az elmúlt 3 hónapban bebizonyítottátok, hogy békében és szeretetben tud együtt dolgozni, ki a maga munkáját végezve, építő és iskolába járó tanuló. Hálás vagyok nektek, kedves diákok, a türelmetekért, a fegyelmezettségetekért, a kitartásotokért és az együttműködésetekért. Mindezek nélkül nem valósulhatott volna meg ez a beruházás, és ma nem ünnepelhetnénk. Talán nem is tudjátok, hogy a pálapostoli intelemnek megfelelően minden dolgotok szeretetben ment végbe az elmúlt időszakban, annak a szeretetnek a jegyében, amely mindent kibírt, és a mi esetünkben is kibírt. Jó érzés volt hallani és látni, ahogy örültök az egymás után megjelenő, megújult tereknek, tantermeknek, épületrészeknek, a berendezéseknek, a tetőnek és a díszítő elemeknek. A mai napra Kossuth Lajos gondolatát választottuk mottóként. Csak az képes hatalmasan hatni, aki saját korának embere. Az utóbbi 2 évet számolva, a mai kor vívmányait felhasználva több mint 500 millió forintos beruházást valósítottunk meg a gimnáziumban. A emléképület felújítását a 19. század végi állapotok visszaállításával végeztük, szem előtt tartottuk viszont azt, hogy ez a patinás épület a mai kor igényeinek megfelelő körülményeket tudjon biztosítani, és a jövőben is energiatakarékosan, környezetbarát módon viselkedhessen. A B és a C épületek felújítása teljes egészében a legkorszerűbb technológiák és berendezések segítségével történt. Itt élvezhetjük ebben a 2 épületben a geotermikus energia felhasználását és a levegő befúvással történő szűrt, tisztított levegőcserét is. legyünk hát elégedettek és büszkék arra, hogy adottak lettek számunkra a környezettudatos életmód megvalósításának lehetőségei. Mi, ha akarjuk, csökkenteni tudjuk most már ezen feltételek között az ökológiai lábnyomunkat. Tegyük hát ezt tudatosan és felelősen itt a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. Védjük meg az Isten segítségével és kegyelmével felújított, oly elemekkel bővült környezetünket azért, hogy mi magunk sokáig élvezhessük annak előnyeit, szépségeit és kényelmét, és azért is, hogy átörökíthessük ezeket a feltételeket a következő évtizedekre, az ideérkező, tőletek fiatalabb diákok számára is. Ez a legfontosabb feladatunk, ahogy püspök úr is említette. Mindezek jegyében kívánom, hogy az elkövetkezendő időszakban sokkal nyugodtabb körülmények között, élvezve a megújult, megszépült környezetet, eredményes tanévet, illetve először fél évet zárhassunk, és hogy Isten áldása kíséri a munkákat ebben a szép, megújult környezetben. Erős vár a mi Istenünk! Kedves vendégeink! Az elkövetkezendő percekben kérem hallgassák szeretettel iskolánk diákjainak műsorát.
Ifjúságom teremtője, hallgasd meg kérésemet! Tégy jó minden jog forrása, bölcsé jóvá engemet, Atyám néked köszönhetem, lelkem, testem és életem. Támogass, hogy serényen járjak a jó ösvényen. Taníts, Uram, megbecsülni a szép ifjú éveket, bölcsességnek is örülni, járni utamat veled, rád figyelve tudjak szépen élni hitben, emberségben. Te add erődet nekem, tied egész életem.
A szorgalmas és egyszerű tótalkú evangélikusok gyermekeinknek jobb sorsot akartak, így szívüket megnyitva, anyagi áldozatot hozva 1806-ban megalapítottak engem a professzori iskolát. Erre is emlékezem.
Az most a mi szándékunk, hogy az iskolai intézeteink jelen állapotját feljebb emeljük, és ezáltal szeretett gyermekeinknek utat nyithassunk a nagyobb tökéletesedésre. Erre is emlékezem.
Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is, beszélj róluk, ha otthon vagy, és ha úton jársz, ha lefekszel, és ha felkelsz. Mózes 5. könyve 11-19.
A szándékot tett követte. Itt a templom mellett egy kis földszintes házban indulhattam el. Már akkor sem csak evangélikusok jártak ide, hanem más felekezetű diákok is. Erre is emlékezem.
Arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. 1. Korintusi levél 14-12.
1854-ben a császári hatóság megtiltotta, hogy gyerekeket tanítsak. De az evangélikusok nem hagyták az iskolájukat. Az elemi iskola kebelébe rejtettek el engem, eldugtak a vizslató hivatalnokok elől, és a tanulni vágyó fiatalok tovább okulhattak. Erre is emlékezem.
Adjátok meg a császárnak, ami a császári, és az Istennek, ami az Istené. Lukács evangéliuma 20-25.
1861-ben a gimnázium lettem. Újra napvilágra léphettem. Az evangélikus családok nem csak anyagilag, hanem erkölcsileg is támogattak engem. Egyre több osztályom lett. Nekem, a kicsi a gimnáziumnak, kinőttem a régi iskolát. Ezért 1887-ben, amikor főgimnáziumban nőttem ki magam, elfoglalhattam szép új épületemet. Erre is emlékezem.
Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 1. Korintusi levél 3-6.
Tótajkó evangélikusok alapítottak, mégis mindig magyarnak vallottam magamat. 1890-ben a tanáraim Kossuth Lajoshoz fordultak egy levélben, melyben azt kérték, hogy alapítványom az ő nevét viselhesse. Erre is emlékezem.
Követésre méltó példát állítottak fel önök, tisztelt uraim. Minden a szimbolikus értelemmel felruházott március 15-ét megünnepelve, a ma nagy idők emléke iránt táplált kegyeletünknek egy olyan nemes alapítvány elhatározásával adtak kifejezést. Isten áldása tegye gazdagon termékenyé a magot, melyek önök vetének. Kossuth Lajos.
A 20. század hajnalán ismét kérdett a tanuló ifjúság, ezért új részre bővültem. Elnyertem teljes pompámat. Méltó voltam arra, hogy a tudás fellegváról elsek. Méltó ahhoz, hogy nagy szellemek lépessenek ki innen a nagyvilágba. Erre is emlékezem.
Az Úr tesz szegényé és gazdaggá, megaláz és felmagasztal. Felemeli a porból a szűkölködőt, és kiemeli a szemétből a szegényt. Leülteti az előkelőkkel együtt, és fülhelyet juttat neki.
Az első világégést megszenvedték a diákjaim és a tanáraim is. Sokakat a családjuk a frontról vált haza, sokszor hiába. Lépcsőimről hiányoztak lépteik, nevetésük nem visszhangzott többé a folyosóimon. Egy fiatal élet elvesztése önmagában is fájdalmas, de még fájdalmasabbá teszi a kibontakozás hiánya. Erre is emlékezem.
Ne mozdítsd el az ősi határt, és az árvák mezére ne menj, mert megváltójuk erős, ő perli majd perüket veled. Példabeszédek 23:10-11.
A háború után a román katonák léptei dübörögtek folyosóimon. Feltépték ajtóimat, szekrényeimet, kifosztottak, elvitték mindenemet. Az imáimat megíró igazgatómat, Vietóris Józsefet is elhurcolták, fogva tartották, pedig nem követett el semmit, erre is emlékezem.
Mert minden dübörögbe menetelő csizma és véráztatta köpenyeg elég és tűzmartaléka lesz. Ézsaiás 9:5.
A 20-as, 30-as évek adtak új reményt. Új nevet kaptam. Felvettem Kossuth apánk nevét. Úgy éreztem, elérem célomat. Békét és nyugalmat hozok a diákok életébe. A diákjaim itt elfelejtették a külvilág gondjait. Újságot írtak és besenyei kört alapítottak. Tevékenyek és boldogak voltak. Erre is emlékezem.
A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünk bárat az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Római levél 5:5.
A második világégés véget vetett boldog békeidőmnek. Ismét a front nyelte el tanáraimat és diákjaimat. Katonák sóhaja és jajgatása töltötte meg termeimet. Katonai kórház lettem. A háború után végre a tudomány halk szava és a gyermekek hangos zsivaja visszhangzott bennem. Erre is emlékezem.
Megrendítetted, megrepesztetted a földet. Gyógyíts be sebeit, mert megindult. Zsoltárok 64.
1948-ban a kommunisták kitéptek egyházam kebeléből. Eltépték minden kötelékemet, amely gyülekezetemhez kötött. Még a nevemet is elvették. Magányos lettem. De az evangélikus szellem tovább élt bennem. Erre is emlékezem.
Még a lépteinket is figyelték, a szabadba sem mehettünk ki. Gyorsabbak voltak üldözőink, mint sasok az égen. Jeremiás iralmai 4:18-19.
Ez a tovább élő szellemiség volt, amely 1956-ban a forradalom útjára vezette diákjaimat. Szilágyi László, Dandos Gyula, Bán István és még sok névtelen hős szeme tündökölt a nyíregyházi forradalomban. De ennek nagy ára volt. Engedetlenségemért rangomat veszítettem. Nem lehettem a magasabb tudományok hajléka többé. Erre is emlékezem.
Gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Meghátrálnak majd ellenségeim, amikor hozzád kiáltok. Ebből tudom meg, hogy Isten velem van. Zsoltárok 56:9-10.
Majdnem 20 évnek kellett eltennie ahhoz, hogy újból gimnáziumi érettségit adhassak. Az újrakezdés fénykora volt.
tanáraim még talicskával és lapáttal is küzdöttek értem. Hála nekik, és köszönet. Erre is emlékezem.
Mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Jeremiás 29.11.
1992-ben győzelmet vettem. Visszatérhettem atyámhoz és az egyházamhoz. Diákjaim éneke újra zenghetett a templom ódon falai között. Hazatértem.
Ti láttátok, mit cselekedtem, hogyan horroztalak benneteket sasszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok szövetségemet, akkor ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül. Mózes második könyve 19:4-5.
22 éve megújult a bensőm, most megújulhatott a külsőm is.
Egy iskola nem csak kövekből áll, nem csak téglák építik fel, hanem azoknak az embereknek a hite, a gondolatai és cselekedetei, akik benne tanulnak, tanítanak és dolgoznak. A mi iskolánknak nem csak falai vannak, a mi iskolánknak lelke van.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, hálát adunk neked a mai ünnepért, gimnáziumunk épületének megújulásáért. Köszönjük, hogy a tőled kapott erővel és hatalmaddal hosszú évek tervei válhattak valóra. Segíts minket, hogy hű sáfárai lehessünk ajándékodnak. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket.
Neked köszönjük mindazoknak az életét, akik a felújítás munkáját felelősséggel hordozták, akik egészségüket, idejüket nem kímélve fáradoztak azért, hogy az iskolai munka méltó környezetben folyhasson. Köszönjük, hogy oltalmazó kezed védett bennünket, és nem történt baleset a mögöttünk álló időszakban. Kérünk, hogy örködj felettünk ezután is. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket!
Könyörgünk hozzád a gimnáziumban zajló munkáért, a tanárokért és mindazokért, akik az oktatás zavartalan működését segítik. Te látod mindannyiunk életét, örömeinket és kétségeinket egyaránt. Hogy tegyük most eléd terheinket, és vezess bennünket a te utadon. Jézus Krisztusért kérünk.
Urunk, hallgass meg minket!
Az iskolánkban tanuló diákokért könyörgök, kiknek olyan világban kell felnőniük, ahol az igazi értékek háttérbe kerülnek. Hálát adok neked, Uram, azért, hogy mindannyiukat név szerint ismered és keresed. Kérünk, Urunk, igazítsd lépteiket az üdvösség útjára, hogy mindenekelőtt fiataljaink a te országod építését szolgálják, szorgalmas munkájukkal pedig lehessenek tisztességes polgárai magyar hazánknak. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket!
Téged kérünk, mindenható Istenünk, gyülekezeteinkért. Teremts és erősíts olyan imádkozó közösségeket, akik szívükön viselik az egyházi nevelő-oktató munkát. Segíts, hogy komolyan vegyék éltető igédet, amely táplálja, vigasztalja és megerősíti a hittel hozzád fordulót. Könyörülj rajtunk, hogy Krisztus tanítása szerint befogadó, egymás szeretetben hordozó közösségekben élhessünk. Jézus Krisztusért kérünk. Urunk, hallgass meg minket!
Hálát adunk neked az ősök hitéért, akik a templom után iskolát építettek, akik vallották, hogy hit és tudás összetartozik. Add, hogy meglássuk bűneinket, hogy észrevegyük mindazt, ami elválaszt tőled az élet forrásától. Kérünk, hogy a megújult iskolánkban is légy jelen, megbocsátó szereteteddel, hogy egész életünk tetszésedre legyen. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Amen.
Hallgass meg imádságunkat, amikor együtt a tőled tanult szavakkal így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyétek végül az áldást. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát tereád, és adjon neked békességet.